Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a római levelében, a 12. fejezet 6. versétől a következőképpen. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha a prófétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, a karácsonyfa már nincs itt az oltártérben, de a mi virtuális és mégis tér és idő felett megmaradó karácsonyfánk az továbbra is pompázik. Egy kis lapon megpróbáltam ezt kézbeadni, talán még a padon lehet találni néhány ilyen lapot, vigyük magunkkal, és gondolkozunk el rajta. Isten karácsony fájának az ajándékait egy egész éven keresztül bontogathatjuk, de most a vízkereszti időben mi az óegyházi, tehát a legkorábbi evangéliumok, vasárnapokra kijelölt evangéliumok alapján szeretnénk bontogatni. A mára kijelölt evangélium, ami elhangzott János evangéliumából, a kánai mennyegzőről szól. Ezt tesszük most alapul, hogy Istennek az ajándéka az valami olyan, mint amilyen egy mennyegzőnek, egy igazi, jól sikerült lakodalomnak és az azt követő házasságnak is, ugye a sokféle ajándéka. Isten karácsonyfáján tehát a következő csomag az az első jel, amit Jézus első jelként adott ott Kánában, amikor a mennyegzőn, lakodalmon borrá változtatta a vizet. Emlékszünk még talán, főleg idősebbek, amikor a házasságkötés, a lakodalom még kiemelt esemény volt egy falu életében. Egy lakodalom megszervezése bonyolult logisztikai feladat volt. Nem profi vendéglátók rendezték, hanem két család és rokonság állt össze, és hát a háznál tartották, ugye ennek minden gondját, baját föl kellett vállalni. A két család két különböző szempontrendszert érvényesített adott esetben, ezért tartott több napig, akár egy hétig is a lakodalom az előkészületekkel és aztán a lecsengetéssel együtt. Sok embernek kellett összedolgozni, hogy minden jól sikerüljön. Időpont egyeztetés, meghívandók listája, a meghívó kikézbesítése, szlovák területen a druzsbák ugye vitték, a barátok vitték a meghívót, mindenki figyelte, hogy melyik házba hogyan kopogtatnak be a kalapjukkal felszalagozott és más külső jelekkel együtt is látható druzsbák, hogyan viszik be a meghívást a családokhoz. Aztán persze az étlap, hogy mi legyen, mi kerüljön az asztalra, és az ülésrend, hogy ki hova üljön, és így tovább. Az egész falu részt vett benne. közéleti és hitéleti esemény volt egyszerre. Most úgy gondolom, hogy ez 2000 évvel ezelőtt Kánában is valahogy így történhetett. A kánai mennyegzőnek is megvoltak a sajátos jellemzői, és persze buktató is. Meg kellett szervezni, és ha nem jól sikerült a szervezés, akkor bizony elromolhatott az ünnepség. Az öröm alkalma könnyen fordulhatott ugye botrányba is, ahogy ezt ez a történet is jelzi. Első látásra furcsa, hogy János evangéliuma Jézus első nyilvános megjelenését, Epifániáját, ahogy ezt már jeleztük, hogy Epifánia ez az időszaknak a neve is egyben, egy ilyen eseményben látja. Ez az első jel. Ez hangsúlyos, ez fontos, hogy hogyan kezdi el. Ez az origó. Mi az, amit ezzel üzenni akar a mester? A kánai mennyegző szervezésébe természetesen nem vonták bele Jézust, csak vendégként hívták meg Mária révén, még csak nem is ilyen első körben. Mégis ő tudta csak feloldani ezt a botrányos helyzetet. Mégiscsak ő volt az, aki ezt a nagyon feszült helyzetet meg tudja oldani. Az örömöt fokozó bor fogyott el. Nos, hadd mondjam el, hogy akkoriban ez volt az egyetlen olyan eszköz vagy lehetőség egy ilyen közösségi alkalmon, ami tényleg az örömöt is, meg a felszabadultságot is előidézhette. Nem volt még rum, viszki, konyak, pezsgő, likör, márkajelzés nélkül mondom direkt ezeket, nehogy valaki még itten reklámnak vegye. Lényeg az, hogy ez ebben a korban nem egy ilyen melléges kérdés volt. Ez egy fontos kérdés volt, egy társadalom, egy közéleti összejövetelnek megadta az alaphangját. Jézus első jelként tette ezt, de fontos dolog, hogy az utolsó én vagyok kijelentése, én vagyok az igazi szőlőtő, János evangéliumában, ugye itt halljuk mind a 7 kijelentését Jézusnak, én vagyok az igazi szőlőtő, a szőlő az az örömnek, az elmúlhatatlan örömnek a jelképe már az Ószövetség óta. Egyúttal ez egy utalás a végső jelre is. Tehát az első jelben, a kánai mennyegző örömének a visszaadásában Jézus a végső jelre utal, az utolsó vacsora borára, ahol ezt mondja, ez az én vérem, amit kiontok bűnök bocsánatára, az öröm, minden öröm megrontójára, a bűnre ad Jézus ebben ugye megoldást. És testvéreim, kibontottuk tehát a csomagot, a mára szóló egyházi igét, és most vegyük elő Pál apostolnak a hozzáviszonyulását, hozzáállását ehhez a kérdéshez. Pál tökéletesen megérti és átveszi ezt a jelet. Pál apostol az efezusi levélben Krisztus és az egyház kapcsolatát a házassággal szemlélteti. Tehát ez jelzi, hogy ahogy Jézus számára az első ilyen közéleti alkalom, amiben részt vett az egy mennyegző, egy lakodalom, Pál apostol is kiemelten ezt a metaforát, a házasságot használja Jézus és az egyház kapcsolatára. Ez egy nagyon fontos megállapítás, nagyon fontos dolog. A római levélben pedig így szólít fel, gyakoroljátok a vendégszeretetet. A mai igénkben is elhangzik ez a mondat. Textusunk egy nagy ünnepre készülő közösségről ad képet. Sok-sok ember különféle képességekkel és feladatokkal. Mondja az apostol ugye a kezdetben, a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Tehát ajándékok, már önmagában egy megajándékozottság az egy örömforrás, amivel viszont szolgálni kell, tehát megsokszorozni, hatványozni kell az örömöt. Most, kedves testvéreim, lényeg tehát az, hogy tegyük ezt mi is az apostolnak a szavai szerint. Sok-sok ember különféle képességekkel és feladatokkal munkálkodik azon, hogy minden résztvevő átvehesse az evangélium örömét. Ez a lényeg, ez az egyház lényege, ezért vagyunk, hogy az evangélium üzenetét, az örömhírt átadjuk azoknak az embereknek, akiknek az élete bora már elfogyott, megsavanyodott, megkeseredett az életük. Mi vagyunk a címzettek. Vegyük fel a szolgálatunkat ebben a mennyegzői készülésben. Legyen fontos számunkra, hogy mi nem csak egyszerűen valamiféle az asztalhoz kötött vendégek vagyunk, hanem talán meg kell mozdulnunk, és teljesítenünk kell Jézus parancsát, felszólítását, amikor azt mondja, hogy töltsétek meg ezeket a kővedreket vízzel. Nos, kedves testvéreim, különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is, és folytatja az apostol, a hit szabálya szerint, a tanításban, a buzdításban, adakozó szerénységben, elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Fölvillant egy pár ilyen szolgálati területet, ahol mi végezhetjük a szolgálatunkat. A kánai lakodalom násznagya valahol elvétette a szabályt. Ezt mondja Pál, hogy tartsuk be a hit szabályait. A hívő ember ettől nem térhet el, a hit szabályától nem térhet el. Vagyis attól, hogy nem önmagunkat prédikáljuk. Nem arról van szó, hogy úgy töltünk be egy pozíciót, akár egy násznagyit, ugye, hogy ott magunkat prédikáljuk. Sok olyan esküvőn, lakodalmon vettem már részt, ahol a meghívott, fizetett násznagy, hát nagyon visszaélt a helyzetével, mert mindenféle olyan pikáns vagy viccesnek szánt dolgot csinált, amivel egyúttal megalázta a vendégeket, és éppen talán az ifjú párt is. Nekem nagyon nem tetszenek a mai lakodalmokban ezek az effektusok, és azt hiszem, hogy Pál világosá tesz, hogy a hit szabálya szerint az azt jelenti, hogy ott úgy kell szolgálnunk, úgy kell tennünk a dolgunkat, hogy abból senki ne érezze magát megalázva, és hogy ne egy botrányos helyzet alakuljon ki. Vannak olyan keresztények, akik a maguk hitvallását akarják ráerőltetni másokra. Ez nem jó, mert nekünk nem ez a feladatunk. Nem a hitvallást kell átadni, főleg nem ráerőltetni valakire, mondom ezt a nicei hitvallásnak az évfordulóján, hanem az evangéliumot kell átadni, mint egy ajándékot. Philip Yancey-t sokat idézem, mostanában egy nagyon érdekes személyiség, a könyveit érdemes elolvasni. Az egyiknek a címe ez, hogy hova tűnt az öröm. Egy olyan társadalom, olyan világban él még ma is, a 60-as évek Amerikájában volt gyermek, és ott élt át egy nagyon rigorózus közösségben azt, hogy az egyházból kiveszett az öröm, és az egyház a környező társadalom számára egy ilyen visszataszító közösségé vált. És hova lett az öröm? Ma az örömöt és a vidámságot, a derűt az emberek nem a templomban keresik sok esetben. Persze a másik oldal pedig az, hogy sokszor megpróbáljuk valamiféle vidámsággal, derűvel, mindenféle rendezvényekkel, Krisztus nélküli rendezvényekkel az egyházba visszavonzani, visszacsalogatni az embereket. Nem fog sikerülni, eddig se sikerült. Akik ezért jöttek, azok úgy jöttek, ahogy jöttek, úgy távoztak is el a gyülekezet közösségéből. Ez a tapasztalatunk. Tehát azt mondja az apostol, a hit szabálya szerint. Ez azt jelenti, hogy szolgálat jó kedvel. Szolgálat, hogy úgy, hogy közben nem vész el az öröm, a derű, a krisztusi hilaritás. Vonzan élni a keresztény életünket, örömöt szerezni a tanításban, a buzdításban, az adakozásban, a könyörületben, vagyis valós élethelyzetekben. Ez az első, amit tehát most vigyünk magunkkal, hogy a hit szabálya szerint szolgáljunk az ajándékainkkal, Krisztushoz kötött hitünkkel, a benne való bizodalmunkkal forduljunk az emberekhez. A második, amit az apostol aláhúz, hogy az Úrnak szolgáljatok. Tehát miközben a szolgálatot végezzük emberek felé, különböző élethelyzetekben, mindig tudnunk kell, hogy mi nem egyszerűen kiszolgálunk bizonyos igényeket. Ez is az egyház kísértése, a mindenkor egyház kísértése, hogy az embereknek az igényeit valamilyen formában kielégítse. Nekünk nem ez a feladatunk, hanem az, hogy az Úrnak szolgáljunk. Ez határozza meg az életvitelünket, a megnyilvánulásainkat. Az apostol ezt írja, a szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, és ezután kettős pont, tehát az Úrnak szolgáljatok. Vagyis mindez, amit itt elmondott, ez az Úrnak való szolgálatra jellemző. Aki az Úrnak szolgál, az őt képviseli, ahogy egy Gundel pincér nem csak a ruháján viseli a cég nevét és jelét, hanem úgy is viselkedik, mintha maga a cégvezető lenne. Azzal a méltósággal és azzal a tisztelettel. Jézusnak elsősorban a képmutató farizeusokkal gyűlt meg a baja, ezért is mondja, hogy a szeretet ne legyen képmutató, mert a farizeusok magukra vették az Isten ruházatát, de a viselkedésük szeretetlen volt. Ne kövessük az ő példájukat, tanuljunk belőle. Az Úrnak szolgálni azt jelenti, hogy beleegyezően, az ő szeretetét tovább adva, hitelesen megjeleníteni magát, Krisztust az emberek között. És a harmadik, amit az apostol szívünkre helyez, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Na, így érkezünk meg a kiinduló ponthoz, hogy tulajdonképpen egy nagy mennyegzői előkészületben veszünk részt. A Szentírás egyértelműen úgy beszél az üdvösségről, Jézustól az apostolokon állt egészen a Jelenések könyve utolsó lapjáig, hogy ott egy csodálatos mennyegzőre készülünk, ahol Krisztus és mennyasszonya találkozik, és a boldog nász nép van együtt az örökké valóságban. Vendégségre készülünk, vendégszeretetet kell gyakorolnunk, ebbe kell meghívnunk az embereket. Ez könnyűnek látszik, aki meghív, azt meghívom, aki szeret, azt szeretem, aki ad valamit nekem, annak én is adok valamennyit, pontosabban annyit, amennyit ő adott. De Jézust követve Pál másképpen értelmezi ezt. Hallgassuk csak őt. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak, a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírokkal. És kedves testvéreim, ez nem valami kellemes ejtőzés, valamiféle buliban, valamiféle szent buliban, hanem valami sokkal többről van szó. Nem is ilyen egymást kényeztető vidám társaság, hanem milyeneket hallottunk itt? Nyomorultak, szükségben élők, sírók, üldözők, ellenségek. Ezekből jön össze a vendégsereg. Ezekből jön össze a vendégsereg. Ez az Isten mennyegzőjének, a bárány mennyegzőjének a vendégserege. Ezek vannak a meghívottaknak a listán. Ismerjük Jézusnak a két példázatát a királyi lakomáról, ahol a meghívottak nem akarnak elmenni az alkalomra, valamilyen durva módon el is utasítják a meghívást. És akkor azt mondja a gazda, hogy a király, hogy menjetek ki az utakra, útszél, és mindenkit, akit ott találtok. Sánktákat, vakokat, koldusokat, mindenféle embereket, akiket a társadalom peremére sodort az élet, ezeket hívjátok be. Olyanokat, akik talán éppen ellenségei is voltak Krisztus ügyének, éppen úgy, mint egykor Pál apostol is. Nos, kedves testvéreim, ezeket az embereket az élet hozza elénk, de nem véletlenül. Ezek nem valamiféle rokoni vagy előzetes ismeretségi alapon kerülnek be a képbe, hanem az élet hozza elénk. És észre kell ezeket vennünk. meg kell ezeket látnunk. Ezekben az emberekben maga az Úr jön közénk. Megint csak Jézus azt mondja, hogy az üdvösségben, az ítélet felől azt fogják majd nézni rajtunk, hogy észrevettük-e Jézust a mai emberekben. Nem tettétek meg velem akkor, amikor, mondja Jézus, az éhezőt nem vettétek észre, a szegényt, a szenvedőt, a beteget, a nyomorultat, és a fordítottját is mondja. Kedves testvéreim, az Úr jön közénk, itt van ma is jelen, nem csak a kánai mennyegzőben jelentő meg, azóta is itt van. Azóta is itt van, és ha meghalljuk és észrevesszük, akkor tudjuk, hogy most nekünk miféle kővedreket kell megtölteni vízzel, vagyis az életünknek éppen melyik eseményében kell valamit az ő parancsa szerint elvégeznünk. Egy kicsit olyan ez, bár a hasonlat sánt itt, mint a fogyasztó védelem, amikor egy megfelelő ember ugye átlagos vásárlónak beültözve bemegy egy üzletbe, és megteszi a vásárlást, és aztán, hogyha valamilyen anomáliát tapasztal, akkor viszont jön a jegyzőkönyv, és jön a büntetés. Nos, Jézus nem ilyen fogyasztóvédelmi ellenőr, hanem az örök mennyegzőt vérével, bűnbocsátó áldozatával előkészítő násznagy, aki nem azért megy oda a mennyegzőre, hogy ott önmagát brillírozza, hanem már ő előtte is föltérképezi a helyzetet. Ő már előtte is oda megy a leendő potenciális vendégekhez, akik még esetleg ellenségek. Nos, erről van szó. És ő mindenkit szeretne ott látni az üdvösségben. Már a testvérek, mindig az a kérdés egy igehirdetés végén, hogy na de hát mi következik ebből ránk nézve? Hát én így fogalmazom ezt meg. Tedd, amit tehetsz az evangélium öröméért, töltsd meg vízzel a kövedreket, és Jézus majd ma is adja az igazi örömöt, az üdvösség borát. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem csak képletesen, hanem valóságosan itt vagy, mert valóságos élethelyzetekbe küldesz bennünket, és ott kell téged észrevennünk, meglátnunk, és a te utasításodat, parancsodat, kérésedet teljesíteni. Adj nekünk erre készséget, hogy lehessünk vonzó keresztjének, lehessünk örömhírvivők ebben a mai szomorú világban. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.